Mindenki azt ajánlja, hogy koronavírus idején kerékpárral kell közlekedni. Az idő is javul, az autó is kevesebb. Itt van a telefonnál Nagy András, a Bergusson Kft. Tulajdonosa, aki 2 évtizede foglalkozik kerékpárokkal. Érzik a változást? Többen bicikliznek?
Érezzük a változást. 2 héttel ezelőtt, mikor már a vírus kezdett jelen lenni, és esett vissza mindenhol a kereskedelemben a forgalom, akkor mondhatni, hogy szorongva vártuk, hogy mi lesz a szakmánkkal, mi lesz az ügyfeleinkkel, és azt tapasztaljuk, hogy éled a kerékpározás, és az emberek a kerékpár felé fordulnak többféle szempontból is.
Milyen kerékpárokat akarnak most az emberek?
Változott a trend, mert olyan ügyfél igények jelentek meg, amik ideig is jelen voltak tulajdonképpen, hogy munkába járós kerékpár, városi kerékpár, kényelmes kerékpár. Azonban teljesen új ügyfelek jelentek meg olyan tekintetben, akiknek úgy érezzük, hogy nem volt kellő idejük fölkészülni arra, hogy a kerékpárt fognak használni, és ezt alapvetően pozitívan élik meg, mert látják, hogy ez egy jó dolog, viszont teljesen új nekik az egész terület. Mert jobb esetben valaki kerékpárvásárlás előtt tájékozódik az ismerősöktől, kipróbál egy-két kerékpárt, van a baráti havari körben, és nem egyszer úgy gondol a kerékpár üzletben, hogy alapvető dolgokkal már tisztában van. Most viszont olyan ügyfelek jelentek meg, akik betoppannak az üzletbe, kerékpárt szeretnének vásárolni, és alapvetően olyan kérdéseket tesznek föl, ami az elmúlt években már ritka, hogy egy háromsebességes agyváltós kerékpár elegendő városi emelkedőkhöz, hogy jaj, mi történik, ha defektet kapok munkába menet, hova teszem a laptop táskámat, hogyan tudok felkészülni a városi közlekedésre, helyzetekre. Ami igazából egy hétköznapi téma, tehát nem különleges, de általában ezek az apróságok már megválaszolásra kerülnek, amikor az ember tájékozódik, mikor lelkesedik, hogy kerékpárt fog venni, a webben utána néz, beszélget barátokkal. Itt viszont hirtelen az üzletbe megtalálja, itt találja magát, és ezek a kérdésekkel talál meg minket.
Ugye az első kérdés, amikor az ember egy kerékpárt akar vásárolni, hogy milyen távra akarja azt használni, mert van, aki azt mondja, hogy hát legfeljebb egy fél óra kerékpározás az, ami mondjuk oda-vissza egy kényelmes kerékpározási időtartam. Van, aki azt mondja, hát dehogy, kerékpározni remek, órákon keresztül akár munkába is elmegyek, persze csak, hogyha jó az idő. Milyen távra érdemes kerékpárra átszállni?
Ez nagyon egyénfüggő, testalkat függő, állapot függő, hogy milyen távra érdemes. Én úgy gondolom, hogy akár rövéket, akár hosszú távra érdemes kerékpárra szállni. Jelenleg, akikre előbb utaltam, hogy kerékpárt vásárolnak, rövid távon gondolkodnak, 3-4-5-6 kilométeren szeretnének kerékpározni, és erre a célra keresnek kerékpárt. Amit ilyenkor szoktam mondani, hogy érdemes átgondolni azt jelen esetben, hogy bármennyire esetleg a kényszer viszi őket bele a vásárlásba, hiszen most a tömegközlekedés nem túl egészséges formája közlekedésnek, azért gondolják át, hogy előfordulhat, hogy rákapnak a kerékpározásra, és vegyenek egy kicsivel komolyabb kerékpárt, ne csak esetleg egy háromsebességeset, hogyha kedvet kapnak hozzá, és hétvégén is elmennek a családdal kerékpározni, akkor irány a Dunakanyar, irány a Pilis, irány az a kikapcsolódás, ami inkább már egy sportosabb kikapcsolódás. És innét kezdve a távolságok meg tudnak nőni.
Milyen kerékpár az, ami már minőségi kerékpárnak számít? Egy átlag ember, amikor megnéz egy kerékpárt, akkor azt szokta nézni, hogy van-e például rajta teleszkóp. Van, aki azt mondja, hogy teljesen fölösleges azt nézni, hogy van-e egy kerékpáron teleszkóp, mert az a sokadlagos szempont, ha csak nem hegyi kerékpározással akar az ember foglalkozni. Mit gondol erről?
Osztom ezt a nézetet, hogy a teleszkópos hila elsődlegesen nem szükséges a biztonságos és az alapvető kerékpározáshoz. Bár a legtöbb kerékpárban már van teleszkópos hila, mert alapvetően már hogy majd eljutott a teleszkópos hila az irányba, hogy alapvető része minden kerékpárnak. Ugyanígy van egy pár műszaki szempont, ami nem alapvetően fontos. Ilyen a tárcsafék, gyarokkori kérdés, amikor megkérdezik, hogy városi kerékpáron szükséges a tárcsafék, mert a régi, hagyományos, nevezzük V-alakú féknek, vagy pillangóféknek az elődjét, azok már nem jók, nem megbízhatóak. Én úgy gondolom, hogy abszolút nem szükséges. Tehát akár a teleszkópos hila kihagyható egy városi kerékpárból, akár a korszerű V-fékek elhanyagolhatók egy városi kerékpár esetében, hiszen például a fékek esetében nem arról van szó, hogy a hagyományos fék olyan rossz volt már, hogy sorra veszítettük el a kerékpárosokat, és akkor valaki csinálja már valamit, találjanak fel egy jobb féket, mert nem marad ügyfélkör a világon a kerékpárüzleteknek, hanem csúcs kategóriából lecsorogtak alkatrészek a hobbi kategóriába. De alapvetően, hogy egy kerékpár alkalmas legyen városi közlekedésre és rövid távú munkába járásra, amire most a legnagyobb a kereslet és az igény, én azt mondom, hogy egy jó minőségű, kényelmes váz van szükség, ami lehet akár még acélváz is, de inkább alumínióváz, mert hanem elérhető áron vannak már a robbanóváltos kerékpárok. Nagyon fontos rajta, hogy egységes gyártótól legyen rajta komplet váltórendszer. És ez megint egy olyan apró pont, hogy sokan úgy gondolják, hogy a váltórendszer önmagában a hátsó váltóból és a váltókarból áll, és ne, de viszont nem mindegy, hogy a lánc, a fogaskoszorú és a hajtómű az szintén ugyanattól a gyártótól származon, mint a váltókar és a hátsó váltó. Fontos, hogy a felni alumíniumból készüljön, ne acélból készüljön, és természetesen az is nagyon fontos, hogy keresztnek megfeleljen a kerékpár, mert igazából a kereszt, amit mond a kerékpárról, a világítás, a prizma és a csengő, az tényleg életet ment. Ez nagyon fontos. Nem a kereszt miatt kell az betartani, szerintem.
Különböző vázépítési filozófiák vannak. Nőknek női vázat, férfiaknak férfi vázat kell vásárolni, amikor egy csomó olyan kerékpár van, ami nyilvánvalóan férfiak használnak, de ejtett a váza olyan, mint régen a női vázak voltak, és bátran megyünk vele. Mi az igazság?
Az igazság az sok mindenben rejlik. Ami az egyik leggyakoribb mostanság, hogy a hölgyek azok nem szeretnek női vázas kerékpárt vásárolni. Na azért túlnyomó rész női vázas kerékpárt keres, de én azt mondom, hogy a hölgyeknek a 10-15% a férfi vázas kerékpárt szeretne vásárolni. Ilyenkor azt kell megfontolni, hogy amikor esetleg csomó kerül hátra, vagy később ebben gyerek ülés gyermekkel, akkor a fel és a leszállás az nem a gyerek mögött történik, hanem át kell lépni az első váltcsövet, és az némi bizonytalanságot okozhat. Itt ezt kell figyelembe venni a hölgyeknek. A férfiak esetében sokan keresik valóban az úgynevezett holland típusú hattyúvázas kerékpárokat, amik nagyon kényelmes le- és felszállást biztosítnak. Ezért teljes mértékben egyetértett, hogy akár egy olyan ruházatban, ami munkaruházat és akár egy feszesebb, elegánsabb, hát nem öltönyre gondolok, de egy jobban szabott ruhában sokkal kényelmetlebb átlendíteni a lábat a nyerek fölött, vagy átlépni az a váz fölött így, egy magas vázas kerékpárnál, hagyományos férfázas kerékpárnál, mint úgymond egy hattyúvázas kerékpárnál, az ember szépen csak úgymond lesétál a kerékpáron, mikor kiszállt a nyerekből.
Mit mond a tudomány arról, hogy mekkora legyen a kerékméret? Mert ha az ember kerékpáros topikokat, fórumokat olvas, akkor itt késhegyig menő viták vannak arról, hogy 26-os, 27 és feles, 29-es az igazi. Mi az igazi kerékpárméret?
Igazából minden kerékpárméret igazi, hiszen van létjogosultsága, sokfélék vagyunk sokféle használatra. Azt kell megtalálni, hogy adott életciklusunkban, és amire éppen használni akarjuk a kerékpárt, esetleg ne éppen a divatnak akarjuk megfelelni, hanem tényleg gondoljuk át, hogy mire van szükségünk. Városi használatra leginkább a 28-as kerékátmérő a megfelelő, amivel a cross-trekking vagy trekking kerékpárok rendelkeznek. Ezek viszonylag nagy kerékátmérők, viszonylag vékony külső gumikkal vannak ellátva, de messze nem országúti keskenységű külső gumikkal. Ugyanakkor egy olyan vázgeometriával bíró kerékpára vannak építve, ami kényelmes tartást biztosít, szemben esetleg a mountain bike kerékpárokkal. Én ebbe az irányba javasolnám leginkább.
Van egy olyan iskola, amelyik azt mondja, hogy inkább nagy dagadt gumikkal, balumbájkokkal kell közlekedni, mert azok sokkal kényelmesebbek, nem ütik az ember fenekét az úthibák. Mi a véleménye erről?
Van benne valami természetesen, minél balonosabb és szélesebb egy külső, annál jobban elnyeri a rezgéseket. Sőt, egy nagyon balonos külső azt az érzést is, komfortérzést is kelheti, mint a teleszkópos lenne a váz. Viszont amire nagyon oda kell figyelni, hogy ezeket a balonosabb külsőket, hogy az ember kuhanyomás mellett használja, akkor jelentős energiavészel a tekeréskor. Kellő légnyomással, magas légnyomással viszont lehet, hogy nem lesz olyan kényelmes a kerékpár a balonosabb külsőkkel. Meggondolandó. Én úgy gondolom, hogy azért Budapesten belül a kerékpárutak általában jó állapotnak mondhatóak, nem úgy mondjuk 25 évvel ezelőtt, amikor kezdtük a szakmát, és egy normális kerékpárral eltekintve jó pár azért esettől, kényelmesen lehet kerékpározni. Én nem tartom indokoltnak a nagyon balonos külső gumikat városi használatra.
Mi egy kerékpár karbantartási igénye átlagos használatban? Átlagos használat alatt azt értem, hogy esőben, porban, nap mint nap fogom használni. Ezt kilométerben kell számolni, időben kell számolni, vagy amikor már nagyon recseg és látom, hogy rozsdás a lánc, akkor vigyem el csak.
Na, akkor már biztos, hogy el kell hozni. Tehát egy biztos pont van, hogy akkor már igen, de akkor már késő általában. Nagyon sok mindentől függ ez is, mint minden. Alapvetően időjárástól is függ, nem mindegy, hogy az ember esőben is használja, vagy nem használja esőben, télen is használja, vagy nem használja télen. Természetesen most tavasz van, tehát inkább a tavaszra koncentráljuk. A kerékpárnak az egyik lelke a lánc. A láncot érdemes tisztán tartani mindig, áttörölne egy rongyal, és kenőanyagot csökkenti bele a láncba, mert egy ápolt lánc kiméri mind a láncot, a fugaszkosszót, a hajtóművet, sőt, egyébként a váltókor élettartamát is megnöveli. A légnyomásra kell odafigyelni, mert nem kerül légnyomásnál sokkal nagyobb az ellenállás tekeréskor, és sokkal könnyebb felütni a fenét egy patkánál, ami defektet okozhat. Ezen kívül pedig hát kilométer függő is lehet. Én azt mondom, hogy kerékpárt nagyjából 2000 kilométerenként mindenképpen érdemes elvinni egy kerékpárszaküzletbe. Szakmán belül van egy úgynevezett középgenerál javítás, ami általában annyit jelent, amikor egy új kerékpárt üzembe helyezünk, ugyanazt a folyamatot eljátszák rajta a kerékpárüzletek, majd mi elvégezzük, bocsánat, nem játsszuk. Váltóállítás, fékállítás, küllőfeszesség ellenőrzés, első-hátsó kerékhajt, hajtóműcsapágy, kormánycsapágy beállítása, nem székszedés ellenőrzése. Ha 2000 kilométerenként a kerékpár részt vesz egy ilyen ellenőrzésen, akkor várhatóan mindig jól és szépen működik. Természetesen kopóalkatrészeket is kell ellenőrizni, láncnyúlásmérés nagyon fontos, a félpofák kopottsága, a külső gumi kopottsága, és a láncra visszautalva, ha idejében van cserélve egy lánc, akkor egy hátsó fogaskosszú akár 2-3 láncot is elbír, ellenkező esetben, ha idejében nem cserélünk láncot, az egész hajtás rendszert, a fogaskosszút, a hajtmert, hajtóműcsapágyat is lehet cserélni, ami viszont már jelentős költség.
Sárvédő kell-e egy napi használatba szánt kerékpárra, vagy elég, hogyha megfelelő a ruhám, amit kicserélek, és nem baj, hogyha sáros lesz?
Én úgy gondolom, hogy a városi használat mellett, akik munkába járnak, ott nincsen megfelelő ruházat arra a célra, hogyha éppen sáros lett, akkor úgy is megfelel, illetve nincs az embernél csele ruházat. Én városi használatra mindenképpen javaslom a sárvédőt. Nagyon gyakori eset az utóbbi 2 hétben, 3 hétben is volt már ilyen, bár kevés volt az eső, de volt már talán egy hetelen rosszabb idő, amikor talán egyen-ketten is visszajöttek sárvédőt vásárolni, utána rögtön, amikor az új kerékpár mellé nem kérték. Sárvédő mindenképpen fontos.
De milyen sárvédő? Mert abból is van olyan, amit utólag lehet rászerelni, és vannak már a kerékpárhoz adott masszívabbnak tűnő úgynevezett pálcás sárvédők. Mi az igazság? Melyik a jobb?
A pálcás sárvédő jobban véd, mint ez a levehető és fölrakható sárvédő. Pálcás sárvédő jobban követi a keréknek az ívét, esetenként közelebb van a kerékhez, a hátsó sárvédő hosszabb, jobban fogja azt a területet, ahol a sár rákerülhet a kerékpárosra, mint a hátára, mint az arcába az első kerékről. És sokkal praktikusabb. Viszont azért nagyon sok kerékpár esetében ez a pálcás sárvédő nehezebben szerelhető föl, egy cross-tracking kerékpár esetében, vagy egy mountain bike kerékpár esetében, a mountain bike-oknál a balonos a külső miatt, de a cross-tracking kerékpár esetében is nem mindig adottak tip-top azok a csatlakozási pontok, ahol ezt föl lehet szerelni, és ilyenkor elgondolkodható, ha már úgy se lehet 100%-osan fölszerelni, akkor inkább legyen egy univerzálisabb le is fölve sárvédő. Én azt szoktam mondani, hogy egy pálcás sárvédő mondjuk 100%-osan véd, ami persze azért úgy nem igaz, akkor egy ilyen le is fölrakható sárvédő mondjuk 70%-osan véd, tehát nagyjából ilyen különbség van a kettő között.
Egy nagyon érzékeny kérdés, szó szerint a nyereg kérdése. Azt hogy lehet úgy kiválasztani, hogy a következő héten is jó legyen, amikor már ment vele az ember 4-5 órát?
Hát nagyon nehezen. A nyereg és a markolat az a terület a kerékpáros szakmában, amit nagyon nehéz ajánlani. Mi ahhoz a módszerre szoktunk folyamodni, hogy vigye el a kerékpárt az adott nyereggel, próbálja ki, egy vagy két napon keresztül, és ha az anyag nem kényelmes, nem váltja be a hozzáfűzött elképzelést, akkor nézzünk egy másik nyerget helyett, azt a nyerget beszámítjuk természetesen. De még ilyenkor is nehéz eltalálni, hogy milyen nyereg a megfelelő, de ilyenkor már visszajelzések alapján így nyom, ott nyom, jobb lenne, ha puhább lenne, jobb lenne, ha keményebb lenne, vagy szélesebb lenne, azért már el lehet indulni valamelyik irányba. A nyereg az valóban egy nagyon nehéz téma.
Valaki azt mondja, hogy a kemény nyereg az igazi. Valaki azt mondja, hogy a géllel töltött a fenék glőgumú formáját fölvevő nyereg az igazi. Valaki azt mondja, hogy egyik se az igazi, mert az, hogy mi az igazi, azt a megtett táv fogja megmondani, meg hogy milyen terepen, milyen intenzitással megyünk. Ennyi változóval kell számolni?
Igen. Ezzel is nehéz téma. Akik nyerget keresnek, mert az első nem vág be, sokan azt mondják, hogy ide nekem a legszélesebb, legpuhább nyerget. Szerintem nem a megfelelő út, mert egy nagyon puha nyereg, ami széles, most egy hasonlat eszembe jut hirtelen, olyan, mint egy nagyon puha kanapé. Az emberre leül este a tévé elé, elkezd nézni egy filmet, belesüpped a kanapéba, ami nagyon puha. De fél óra után, 20 perc után már kényelmetlen, nincsen támasztása, nem tud helyezkedni, és össze-vissza ficeleg rajta az ember. A jó nyeregnek és egy jó kanapénak is van azért valamennyire tartása. Nem a puhaságon múlik elsősorban, mennyire kényelmes a nyereg, hanem az, hogy a rajta lévő súlyt egyrészt mekkora területen osztik el a súly, mekkora az ülő felülete, a szülőgomóknál, mennyire keskeny a nyereg, és természetesen azért városba, rövid távra egy zselés nyereg, azért ez kényelmesebb véleményem szerint, vagy tapasztalatink alapján, mint egy keményebb nyereg. Alapvetően még arra gondolok így a nyereg kapcsán, hogy sokan azt kérdezik, hogy olyan kerékpárt szeretnének, ami 20-30-40 km után is kényelmes, akár megállás nélkül. Én úgy gondolom, hogy a kerékpár egy sporteszköz, és akár munkába járásra is használjuk, mint közlekedési eszköz, és egy sporteszköz mindig kényelmetlen, sose tud tartósan kényelmes lenni.
Milyen testtartással érdemes kerékpározni? Ez is egy olyan kérdés, amiben különböző iskolák vannak, és mindenki az ember vállára meg a nyakára gondol ilyenkor. Mert aki először kezd el hosszan kerékpározni, annak ezen a tájékon lesznek fájdalmai az elején.
Városi kerékpárok esetében gyakori igény az, hogy egyenes háttal szeretnének ülni a kerékpáron, mint a holland típusú kerékpáron, és valóban nagyon kényelmes ez a tartás rövid távon. Viszont hosszú távon, és persze itt fölmerül az a kérdés, hogy mi a hosszú táv, hogy 5 km, 15 km, nem tudni, de azért mondjuk egy olyan 15-20 km után bizony már, hogy egyenesen ül az ember, és mondhatni minden terhelést a gerinc kap, és a derék kap, akkor az nem túl egészséges. Mindenképpen jó, hogyha azért valamennyire terhelést kapnak a csuklók is, és kap a vár is valamilyen terhelést. De városi kerékpár esetében, és jellemzően mondjuk 6-7-8 kilométerre van a munkahelyi városon belül, ott én azt mondom, hogy elég kényelmes dolog minél egyenesebb háttal ülni a kerékpáron, de nem teljesen egyenes háttal azért.
Fejvédő, szemüveg, kesztyű, az kell mindenképpen a kerékpározáshoz? Mert van, aki azt mondja, hogy enélkül ő nem indul el.
Nagyon jól gondolja, fejvédő nélkül nem szabad elindulni. Fejvédő olyan, mint az autóban biztonsági öv. Amikor az ember beül, rögtön bekapcsolja, és beindul vele. Sokan azt mondják kerékpárral, hogy csak városba megyek, csak ide megyek, 3-4 kilométerre megyek. Amikor valaki nem adja meg a elsőséget neki, a jobb kezet, igazából az élet nem nézi, hogy ő csak éppen 3 kilométerre akart ráülni a kerékpárra, ugyanúgy megtörténik a baj. A bukósisak az a legfontosabb kerékpáros ruházat, illetve védőeszköz a kerékpároson.
Szemüveg, kesztyű. Van, aki azt mondja, hogy szemüveg nélkül azért nem indulok el, mert ha lejövök egy lejtőn, és pont akkor megy bele egy bogár vagy egy autóról fölcsapott kő a szemembe, agybaj lesz. Van, aki azt mondja, hogy ha elbukok a kerékpárral, ne a kezem legyen tele koszos betonnal, hanem a kesztyű, arra való.
Igen, ezek a kiegészítők, védőeszközök is fontosak tulajdonképpen. A sisak után mindenképpen tennék egy határozott pontot, hogy a sisak a legeslegfontosabb, hiszen a fej, ha sérül, nem gyógyul be olyan könnyen, mint egy horzsolás a tenyéren, vagy egy horzsolás a térden. Való igaz, hogy a szemüveg és a kesztyű is fontos, hiszen hogyha az ember szemébe belepül egy bogár, vagy fölpatan egy kis kavics, akkor az nagyon veszélyes tud lenni, hirtelen olyan helyzetbe tud kerülni az ember, hogy nem lát, és annak baleset lesz a vége. A kesztyű szintén ugyanúgy fontos, de a sisak a legfontosabb.
Látják, ebben a helyzetben egy másik kategória az elektromos rásegítéses kerékpárok iránti kereslet növekedését? Azért az egy nagyon drága játék.
Az elektromos kerékpárok jelen vannak már a piacon, mondhatni nem számítanak már különlegességnek, nagyon hamar berobbantak. Még egy 4-5 évvel ezelőtt rácsodálkoztak az ügyfelek, hogy elektromos kerékpár, jé van a kerékpár üzletben, jé hallottak róla, vagy nem is hallottak még róla mi ez. Most már alapvetően úgy jönnek be, hogy látják, hogy vannak elektromos kerékpárok, és olyan kérdéseket tesznek föl, amik nem alapvető kérdések, hogy hogyan működik a kerékpár, hanem szakmai kérdéseket. Azért természetesen az elektromos kerékpárokból, az árukból kifolyólag nagyon nehezen terjednek el hazánkban. Illetve megosztanak a vélemények. Valaki azt mondja, hogy ez a hagyományos kerékpározás végét jelenti az elektromos kerékpár.
Hát van, aki egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy ha majd nem tudok fölmenni arra a hegyre, akkor választok egy kisebb hegyet, és arra megyek föl.
Igazat adok neki ilyen módon, de akár saját példámból adódóan elmentünk tavaly az Alpokba 10 napot kerékpározni a feleségem elektromos kerékpárral, 100-ból a tengerpartig, gyönyörű kerékpárút volt 10 napon keresztül, és elektromos kerékpárral mentünk. Én nagyon szeretem leküzdeni az emelkedőket, de bevallom, nagyon jól esett egy olyan kirándulás, ahol igazából nem fáradtam el, hanem végig arra tudtam koncentrálni, hogy a táj, a mezők, a hegyek, nem a légzésemre kellett figyelni, nem a ritmusra kellett figyelni, hanem 10 napon keresztül boldogan kerékpároztunk. Ez is egy élmény. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De természetesen én, aki nagyon szeretem az emelkedőket, van egy másik kerékpárom is, és imádok föltekelni a dobogókőre az emelkedőn és megszenvedni. Külön kell választani ezt a két dolgot. Fölösleges összehasonlítani véleményem szerint.
Mit tanácsolnak az emberek? Vegyenek vagy béreljenek kerékpárt? Van, aki azt mondja, hogy az az igazi, ami az enyém, mert a testem része. Van, aki azt mondja, hogy nem feltétlenül, mert egy bérelt kerékpárt az rendszeresen vissza lehet, vissza kell is vinni a szervízbe, és ők ezt karban tartják, magyarán üzemeltetik.
A kérdés nagyon jó, tekintve, hogy kerékpár üzletünk van, és kerékpár kölcsönzünk is van nagyon régóta, így vannak bérlőink is, és nagyon sok vásárunk is van. Úgy gondolom, hogy mindenki más, és mindenkinek más a megfelelő. Mi ebből adódóan kidolgoztunk egy tartós bérleti lehetőséget, ami azokra a problémákra kínál komplex megoldást, ami általában gyakran előfordul a kerékpárok esetében. Ellopják a kerékpárt, befelejtettek a kerékpár, rendszeresen szervizelni kell a kerékpárt. Mi nyújtunk olyan városi kerékpárokat, amik jó minőségű, kényelmes városi kerékpárok, egy olyan komplex csomaggal, aminek az ára nem haladja meg egy BKK jegynek a díját, ami kompletten tartalmazza a kerékpár véletét, egy jó minőségű zárat, kaszkó biztosítás, lopás elleni biztosítás, 24 órát csereszervizt a kerékpárra, vagy cserekerékpárt, ha defektet kap.
Tehát olyan, mint egy flotta üzemeltetés gyakorlatilag?
Tulajdonképpen igen. Akár egy darabtól, de akár 50 vagy akár 100 darab esetében is tudunk kerékpárokat adni elsősorban cégeknek, és ezekkel a szolgáltatásokkal.
Van, aki azt mondja, hogy aki egyszer rákap a kerékpározás ízére, az utána nem tud majd leszokni róla, mert ez egy addiktív dolog. Mit gondol a koronavírus járvány miatt, akik most rákapnak a kerékpározásra, azok utána rajta is maradnak?
Én úgy gondolom, hogy természetesebbé válik utána is a kerékpározás. Elfogadóbbak lesznek a kerékpárosokkal azok, akik idáig elzárkóztak a kerékpártól, vagy a kerékpárosoktól, vagy feldeszemmel néztek rájuk. Ez nagyban elősegíti majd azt, hogy mindenki bátrabban ül kerékpárra, és én is úgy gondolom, hogy sokan nem fogják letenni a kerékpárt a vírus elmúlta után, hanem megmaradnak kerékpáron, mert kerékpározni jó dolog.
Köszönöm szépen!